Mielőtt Isten igéjét meghallgatnánk, csendesedjünk el és imádkoztunk. A feleségemen kívül, meg az ő anyukáján kívül, aki a szomszéd faluból Tásztól származik, illetve Erzsébet is lakik, két gyülekezeti tagot hoztam, illetve hoztunk magunkkal. Ők most is az igei szolgálatban is segítenek, egyikőjük majd az imádságot mondja, Tamás, Ági az igét olvassa, illetve majd amikor beszélgetés lesz, akkor majd esetleg lehet őket is kérdezni, hogy hogy is kerültek a gyülekezetbe, mit is csinálnak ott, meg hogy érezzük ott magunkat. Tamás, kérlek akkor egy imádságot így az elején. Gyere ide, késünk hozzá. Csendesedjünk el és imádkozunk.
Drága mennyei atyánk, köszönjük szépen, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ma este. Köszönjük a csőszi gyülekezet kedves meghívását. Hiszen hisszük, hogy nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül hívtál el bennünket. Kérlek, add nekünk, add, küld el a szent lelket, hogy az esti tanítás, amire bennünket most itt tanítani szeretnél, nyitott szívvel tudjuk fogadni. Ámen.
A igét pedig hallgassuk meg Péter apostol első leveléből, a második részből. Ugye gyülekezet építési esték lesznek most a héten, hát egy olyan igazi építkezős ige következik. Péter apostol első leveléből, a második rész, 5. versről, Ági, kérlek, hogy olvasd el.
Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánlatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Mert ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, ezért tehát kérlek titeket, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Amen.
Kedves barátaim, azt hiszem, hogy ennek az igének az első sora szinte aranymondásszerűen ismerős lehet. Ugye, ha visszaemlékszünk, hogy is kezdődött az ige szakasz, ez az első sora, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Ez 10 szó. 10 olyan szó, ami a gyülekezet építésről szól, ami az ember belső lelki építkezéséről szól, de arról is, hogy itt emberek közösségre találnak egymással. Na most úgy készültem, hogy bele tudjam vonni egy picit a gyülekezetet is ennek az igének az összerakásába. 10 dobozon, mondjuk így, hogy 10 kövön építő egységen megtaláljuk ezt a 10 szót. Arra kérlek benneteket, hogy itt szabaddá is tettem az Úr asztalát, az elején keressétek meg és rakjuk össze ezt az igét sort. Ti magatok is, mind élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. 3 sorba össze lehet rakni, alulra 4-et tudunk rakni, aztán 3-at, és itt kiábrázolódik elő. Tessék, bátran, föl lehet állni, meg lehet keresni a igéket. Direkt jól elrejtettük, hogy mindenki egy kicsit megmozgassa magát. Az alsó sor, épüljetek fel lelki házzá. Tehát az alsó sor az, hogy épüljetek fel lelki házzá.
Lelki házzá, így egy kicsit így rakjuk, és akkor talán még talán elfér.
Itt a fel, igen.
Így, és akkor
mind élő kövek, az a második sor. Kövek. Mind élő kövek, és fölülre pedig ti magatok is. Ti magatok is. Sikerül. Ugye egy kis segítséggel, egy kis instrukcióval, de szépen sikerült összeraknunk ezt a igesort. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Ha most egy sokkal nagyobb terembe jönnénk, és sokkal jobban elrejtettük volna ezeket az építőegységeket, akkor azt lehetne mondani, hogy bizony voltak, miután nagyon sokat kellett kutatni, ugye, hogy megtaláljuk, és ide kerüljön az urat tárra az Isten elé. Aztán volt olyan is, amelyik teljesen szem előtt volt, és azonnal rá lehetett ismerni, hogy hát ez szinte itt van eredendően az urattal a közelében. Aztán van olyan, amelyik egészen távoli helyekről került elő, ugye? Mert van olyan, amelyiket szó szerint az asztal alól kellett összeszedni. Egyformák ezek a kövek, nézzétek meg. Tekintsük kőnek mindegyiket. Egyformák vagy nem egyformák? Hát a doboz talán egyforma, de így ránézünk a papírokra. Milyen különbözőségek vannak köztük? A színben is különböznek. A betűformában is különböznek. Így van, az is, ahogyan mondjuk ezek a kövek, ugye, amik ide ki vannak rajzolva, azok is különböznek. Tehát tulajdonképpen csak attól függ, hogy hogy nézzük ezeket a köveket, hogy egyformának tekinthetjük őket, vagy különbözőnek tekinthetjük őket. Tehát mindegyiket különböző betűvel írtuk, tehát nyugodtan azt lehet mondani, hogy ezek nem egyformák, mert különböző betűvel vannak írva. Aztán különböző papíron vannak, megint azonnal rá lehet fogni, hát ezek nem egyformák, hát ezek teljesen különböznek egymástól. Tehát sok tekintetben joggal mondhatjuk ezekre az úgymond kövekre, hogyha rájuk nézünk, hogy ez egy össze nem illő társaság. Nyugodtan azt lehet mondani, hogy kár erőltetni, hogy egy kupacba tartsuk, tehát hogy néz ki a kék, a piros mellett, meg a rózsaszín a fehérbe, ez valahogy nem jön össze. Ugye a fel is lehetne erről nyilatkozni, erről a kupacról, amelyik. De van egy adottság, ami összefogja ezt az egész kupacot. Az, hogy ez a sok különböző kő a maga különbözőségével mégis az Isten üzenetét ábrázolja ki előttünk. Egyszer csak a sok különbözőségben azt veszük észre, hogy hiszen ez ki ábrázolja az Istennek az üzenetét. És itt következik be valami nagyon különös dolog, hogyha elfogadjuk azt, hogy azt keressük, hogy azt kutassuk, hogy hogyan illenek össze, hogy mi miatt illenek össze az építőkövek, akkor éppen még a különbözőségeink ellenére is egyszer csak összeáll a lényeg. A tartalom, a mondandó, mondhatom is, hogy az üzenet. A sok-sok különböző kőből, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel, felni házzát. Kik ezek az építőkövek? Így van, mi magunk vagyunk ezek az építőkövek. Ezek nem egy háznak, vagy valami távoli építménynek az építőkövek, ezek mi magunk vagyunk. Mi magunk mindegyikünk. Szó szerint te vagy, én vagyok, mindegyikünk ilyen építőkő. Mi vagyunk az a lelki ház, amiről ez az ige beszél. Egymás nélkül pedig lelki töredékek vagyunk. Ha most kihúznék egyet, minden összeomban nem nehéz. Tehát milyen különös bele gondolni abba, hogy én csak egyetlen kis építő elem vagyok, lehet, hogy egy rövidke kis szó, egy névelő, vagy bármi is. Mégis, nekem is ott van a helyem ebben az épületben. Együtt viszont, ha összetartozunk, ha hajlandóak vagyunk összekapaszkodni, ha hajlandóak vagyunk megfogni egymás kezét, ha hajlandóak vagyunk föladni a különállásunkat, mennyire jellemző a mai társadalomra, hogy én vagyok, nem vállalok közösséget a másikra. Ha hajlandó vagyok beleadni magam ebbe a közösségbe, ha hajlandó vagyok nyitni a másik ember felé, akár mennyire is különbözik tőlem, ha hajlandó vagyok kinyújtani a kezemet a másik ember felé, akkor valódi csodáknak leszünk a részesei. Annak a csodának leszünk a részesei, hogy az Isten szent lelke egyszer csak elkezd működni közöttünk, és összefűzi a különböző életünket egy idei üzenetét. Összefűzi egy olyan kijelentésé az életünket, a közösségnek a kijelentésévé, amit Istennek a jelenlétét sugározza tovább mások felé. Ugye milyen jól hangzik ez? Meg is tudjuk ezt csinálni? Akkor álljunk fel most a helyünkön egy picit. És fűzzük össze így az életünket úgy, hogy csináljuk valahogyan, én nem tudom pont hogyan, de hogy mindenki fogja meg valakinek a kezdet, és végül egy kör legyen ebből a kapcsolatból. De az a baj az ikegyében is, hogy nagyon sokszor nagyon szépeket mondunk, akár a lelkész vagy a gyülekezet, de a gyakorlatban vajon látszik-e? Na mindenki fogja valaki másnak a kezét. Megvan a kör? Akkor az a kérdésem, hogy ismeri-e a gyülekezet azt az éneket, a 134. Zsoltárnak a harmadik versét, hogy megálljon téged az Isten a Sion egyelmesen. Igen? Ismerős az az énekvers? Fejről is tudjuk.
Igen.
Akkor énekeljük el, mint egy áldást egymás felé. Látjátok, hogy akár az okozóknak az összerakása, hogy így összeálljanak egy egységé, akár az, hogy mi magunk összekapaszkodjunk, és tényleg egy kört alkossunk, egy igazi közösséget alkottunk, az lehet, hogy időnként egy kis tervezés igényel. Lehet, hogy egy kicsit máshová kell helyezkedni. Lehet, hogy valahogy oda kell figyelni a másik, hogy ő hova áll, hogy én hova tudjam behelyezkedni abba a körbe. Lehet, hogy odafigyelés igényel a részünkről. Nem csak, hogy egyből valósul meg, hanem meg kell szervezni azt a dolgot, türelmet is igényel. Jaj, vajon ő nehezebben áll már, akkor még kicsit várok rá. Ugyanúgy mennyi emberi tényező is van bennem, mire össze tudunk állni egy igazi közösségét. És az egymásra figyelés mindenki részéről igényli ez a kör, ez a gyülekezet közösség, de mi a végeredmény? Egy teljes, egy összetartozó, egy összekapaszkodó közösség. Annyira szétesett a mai magyar társadalom, és annyira szétesettek ebben a társadalomban, meg szerte a világban az emberi kapcsolatok, hogy már magának egy ilyen közösségnek is óriási ereje és kisugárzása van, hát még ha lélek erejével tud üzenetet közvetíteni mások felé. Ha ez a lelki közösség, amit megvalósítottunk, ez megszületik, és él, és működik közöttünk, a keresztény emberek között, akkor ez hatalmas dolgokra képes. A mindennapjainkban, a mindennapi élethelyzeteinkben is. A lelki közösségek, az Isten által kialakított és működtetett lelki közösségek óriási dolgokra képesek manapság is. Képzeljétek el, hogy akár ebben a faluban is. Szerintem nem túlságosan gazdag emberek élhettek egy-két száz évvel ezelőtt. És képesek voltak fölépíteni egy templomot úgy, hogy ők maguk is milyen szegényes körülmények között éltek. Micsoda lélek, micsoda hit kellett ahhoz, hogy őket meg tudják egyáltalán belemerjenek vágni egy ilyen dologban. De most az előbb láttuk itt a gyülekezeti házat. Erre is lehetne azt mondani, hogy jó, hát mi szegények, hogy nincs rá pénzünk. De ha az emberben van egy olyan lelki változság, hogy megtesszük, ami éppen ránk van bízva, és az Úristen úgy is vezetni fog bennünket, hogy megvalósuljon. Ezek azok a dolgok, amik az embereket tovább segítik a puszta emberi racionalitásnak a szintjénél, a lélek szerinti cselekvés felé. Aztán szóba került itt, hogy a Szabadi István 30 éve volt itt lelkész. Aki egykor hittalosokat nevelt, konfirmandusokat nevelt a gyülekezetbe, hol gondolta ő, hogy majd egykor presbiterek, gyülekezet vezetők lesznek velük? És megadta az Úristen azt is. Azt a picike kis lelki magvetést hagyta, hogy százal szökkenjen. És mi jellemző egy ilyen lelki közösségre? Mi jellemző egy ilyen gyülekezetre? Mert mondjuk ki, hogy a gyülekezetről van szó. Az, hogy nem hagyja magára a szenvedőket, nem hagyja magára a betegeket, nem hagyja magára a gyászolókat, nem hagyja magára azokat, akiknek az életét fölismeri, hogy lelki szükséget szenvednek, hogy valami hiányzik az életükben, valami olyan, ami által teljesebb életet élhetnének. Nem hagyja magára a nélkülözőket. Nem adja magára a szegényeket, mert nekünk nem csak beszélnünk kell az Isten dolgairól, hanem meg kell cselekednünk ezt. Ha egyen megtettétek az én legkisebb atyámfiai közül, mondja Jézus, velem tettétek meg. Micsoda hatalmas dolog ezt fölismerni. Ilyen dolgokat hív rá az Isten, hogy vele tegyünk ilyen dolgokat. És közösséget formál. Az ilyen gyülekezet közösséget épít ember és ember között, a látszólagos különbözőségek ellenére is, mert tudja az ilyen közösségben, tudja az ilyen közösségben élő ember, hogy ennek a közösségnek a kötőanyaga sokkal-sokkal magasabb rendű dolog, mint a puszta emberi szimpátia. Mi ennek a közösségnek a kötőanyaga? Benne is van. Lelki házán épülünk föl. A Szentlélek a kötőanyaga az ilyen közösségnek. Erre hívott el bennünket, erre hívott el benneteket is az élő Isten. Hogy maga az Isten lelke, az élő Isten jelenléte formáljon közösséget. Úgy bennetek, közöttetek, mint ahogy általatok mások felé is. Hát erről a közösségről, erről a lelki közösségről beszélek a mai ige, meg remélem, hogy fogunk beszélni mi is, hogy ezt mi hogyan éljük meg, meg mi is szeretnénk majd hallani tőletek, hogy ti hogyan éljétek meg a itt gyülekezetetekben. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindent, amit ránk bízott fizikailag, vagy a szellemi képességeink szerint, vagy a lelkületünk szerint az élőisten, mindent tegyünk bele ebbe a közösségbe, mindent tegyünk bele, hogy cselekvő részesei legyünk, de tudjuk, hogy a lényeg mégsem az, amit mi teszünk bele, hanem amit Isten cselekszik bennünk és általunk. Amen. A 392-es dicséretet énekeljük el. A 392-es dicséret első és negyedik versét. Ez is egy ilyen építkezős ének. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, ez az első vers. Sok baj van küzdelemben meghajtott, megvetett, ez pedig a negyedik vers. Kapcsolatainkban, a gyülekezetünkben, hogy így együtt összekapaszkodva, téged dicsőítve tudjunk kiábrázolni az emberek előtt. Tudjuk fölvállalni örömmel az evangélium üzenetét. Tudjunk hirdetni téged, hogy annyi emberi nyomorúság és annyi emberi fájdalom, reménytelenség közepette mégis van ennek a világnak reménysége. Van ennek a világnak békessége. És az te vagy, Urunk. Te vagy, aki itt vagy bennünk, itt vagy közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy elhívtál minket. Köszönjük, Urunk, hogy talán nagyon messziről indultunk. Ki tudja, milyen életút áll mögöttünk. Mégis te egyszer megszólítottál, megragadtad szent lelked által a Krisztus üzenetével az életünket, és elhívtál, hogy szolgálatba állíts minket a te egyházadban, a te népet körében, a te gyülekezetedben. Köszönjük, Urunk, ezt a mérhetetlen, ezt a hatalmas megtiszteltetést. Köszönjük, hogy a te szolgálatodban álló a te szolgálatodban égő, lángoló, lelkületű emberek lehetünk. És köszönjük azt, hogy te erősítesz meg bennünket napról napra. Köszönjük, hogy minden emberi különbözőségünk és gyarlóságunk ellenére mégis, újra meg újra, minden nap az életünk során kiárasztod ránk kegyelmedet, hogy dicsőíthessünk téged, és dicsőséget szerezzünk a te nevednek. Kérünk téged, Istenünk, áld meg ezt a csőszi gyülekezetet. Áld meg úgy a lelkészét, mint a presbitériumát, mint a gyülekezeti szolgálatszerzőket, minden egyes gyülekezeti tagot, és Urunk, kérünk, legyen a te áldásod azoknak az életén is, akiket majd ezután hívsz el a gyülekezeti tagok szolgálata révén. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, köszönjük, hogy rád bízhatjuk a jövőnket. Hisszük, Urunk, hogy te áldásokat készítettél el számunkra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Hát talán a leglelkesítőbb dicséret az énekes könyvünkben a 397-es. A 397-es dicséretből is énekeljünk kettő verset, szintén az első és a negyedik verset. Ó, Sion ébredj, hősbe küldetése, mondd a világnak hajnalos közel. 397-es dicséret első és negyedik verset énekeljük. Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Magasztallak, Uram, a népek köz, zsoltát zengek rólad a nemzetek köz. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Amen.